9. versnél tartunk. Ki következik az olvasásban? Karolina Matadzsi.
Számoljon bácsa, én a múlt feltartó rácsa, ma hány jobb is való kari. Dorsaján állsz a pártája, valamon rúgban, alsóan. Szancsaja mondta, ó király, így szól minden misztikus előadásokra, az isteni személyiség. Anéka vaktra majana, anéka puta varsana, anéka divya korana, divya nékot fiatal utham, divya mája barad varam, divya kantánuri vana, szarvás csarja majam divam, anandam visvatumbakam. Vacsona az univerzális formában végtelen sok száját, végtelen sok szemet is, végtelen sok csodálatos látomást pillantott meg. A formát számtalan mennyei ékesség díszítette, és isteni fegyvereit a magasba tartotta. Isteni virágfűzéreket és mahákat viselt, teste balzsamoktól illatozott. Az egész csodálatos ragyog a végtelen és mindenhová kiterjedő volt. Magyarázat? E két versben a sok szó gyakori használata arra utal, hogy a Arjuna végtelen sok kezet, szájat, lábat és más megnyilvánulást látott. Az egész univerzumban kiterjedtek, ám Arjuna az Úr kegyéből egy helyről láthatta mindezt. Ezt egyedül Krisna felfoghatatlan hatalmának köszönhette.
Köszönöm szépen. Ezt olvastam, ezt a leírást. Akkor a pudzsárik jutottak eszembe egy hirtelen, hogy ezért is jobb, hogy Krisna két karú formában jelenik meg, mert azt halljuk, sok-sok ezer lábat, fejet, sok-sok virágfüzét, hogyha valakinek az univerzális formát kell lenne imádni, mennyi virágfüzét kell rengelente megfűzni, meddig tartana az öltöztetés. Ez egy Krisna nagyon-nagyon kegyes megjelenik egy olyan formában, amihez tudunk viszonyulni. Univerzális formához nagyon nehéz viszonyulni több szempontból is, végtelen hatalmas. Majd látjuk, hogy Arjunának a reakcióját, de ami nagyon fontos, hogy ugye nem olyan könnyen tudunk hozzá viszonyulni egy személyes módon, mert nagyon-nagyon hatalmas. Vannak Indiában olyan helyek, ahol a Mahávisnut imádják, és egy olyan hely van, hogy van egy nagy tó, és ott fekszik Mahávisnu azon a tavon. Anantasésen, és a pudzsári bevezet csónakkal, és akkor úgy próbál valamilyen imádatot bemutatni, köröz a lámpával, a füstölővel, nem tudom, hogy mekkora virágfüzét fűznek neki, de nem olyan egyszerű, mert nagyon-nagyon nagy Mahávisnunk a formája, és még a Mahávisnuhoz képest az a forma is nagyon kicsi. Ugyanígy mi nagyon nehezen tudunk viszonyulni az univerzális formához. Jó, olvassuk tovább.
Dini Surya Sahasrasya Vani Dukapadya Kutita Yadiba Sabrishva Sahasya Vasasthasya Mahatmana. Ha ezer és ezer nap egyszerre lángolna fel az égen, azt közelíteni csak meg a legfelsőbb személy univerzális formájának ragadását. Magyarázat. Az Arjuna elé táruló látvány leírhatatlan volt. Sanjaya azonban mégis megpróbál képet alkotni Dhritarashtra elméjében e hatalmas megnyilvánulásról. Sem Sanjaya, sem Dhritarashtra nem volt jelen, de Sanjaya Vyasa kegyéből képes volt látni mindazt, ami történt. Hogy valamennyire megérthessük a jelenséget egy elképzelhető tüneményhez sok ezer naphoz hasonlít.
Köszönöm szépen, hogy hallunk, hogy nem csak Arjuna és a félistenek látták ezt a formát, hanem Sanjaya is, Srila Vyasa is kegyéből látta, hogy le tudja írni Dhritarashtrának és nekünk is az univerzális forma látványát. És itt próbálják körbeírni, hogy mit lát Sanjaya. Sok-sok ezer nap, mintha egyszerre ragyogna fel, akkor ahhoz tudná hasonlítani. És van egy nagyon érdekes hasonlat, amit az ácsárjáink is használnak igazából. Ők is írnak Krisnának a keffeléseiről, Rupa Goszvámi, Szanátan Goszvámi, Viswanácsakvarpitakul, Baladev Vidyabhushan írtak könyveket, Jiva Goszvámi írtak könyveket Krisnának a keffeléseiről. És igazából azok a keftelések, amiket leírnak, mert olyan kefteléseket is leírtak, ami nem nincs benne a Srimad Bhagavatamba, hanem ők leírták, amit láttak a belső meditációjukban, és azt írták le, és azt próbálták megfelelő szövegkörnyezetbe megnyilvánítani. És ugyanígy Sanjaya látta az univerzális formát, és akkor próbál egy leírást adni arról, hogy ő mit lát, és próbálja a mi felfogásunkat tágítani ezzel kapcsolatban, hogy hogy nézhetett ki ez az univerzális forma. Jó, olvassuk tovább.
Tatrákasztam csakat Krishnát tarigaktam anyakaham. Hatvasiati vadivasya sariréhan davasztadam. Ekkor Arjuna az új univerzális formájában megláthatta a világegyetem sok ezer részre osztott, mégis egy helyen megjelenő végtelen kiterjedéseit. A tátra, ott szó nagyon fontos. Arra utal, hogy Arjuna és Krishna a harci szekéren ültek, amikor Arjuna megpillantotta az univerzális formát. Krishna csak Arjunának adta meg a kellő látóképességet, ezért a csatatéren senki más nem láthatott semmit. Arjuna Krishna testében ezer és ezer bolygót látott. A védikus írásokból megtudhatjuk, hogy számtalan univerzum és számtalan bolygó létezik. Némelyik földből, némelyik aranyból vagy drágakőből van, vannak közöttük nagyobbak és kisebbek, stb. Arjuna a harci szekerén ülve látta mindezt. Ám, hogy mi játszódik le Arjuna és Krishna között, azt senki sem tudta.
Köszönöm szépen. Itt vannak bolygók, amik földből vannak, van amelyik aranyból, drágakőből. Olvassuk leírásokat Krishnának a hajlékáról. Ott a paloták, vagy még a tehén istálló is drágakövekből készült. Egyszer eljátszottam a gondolattal, hogy egy ékszerésznek megmutatni ezeket a leírás, és becsülje fel, hogy ezek a Nanda Maharajnak a tehén istállója mennyibe kerülhet. Nagy kalkuláció alkalmával. Rubinból van a tető, zafír a fal, az oszlopok smaragdból készültek, a padló az aranyból van, és ilyen körülmények között élnek Krisnának a tehenei. És ugyanúgy van a leírás Nanda Maharaj palotájáról, stb. Stb. Egyszer érdekes lenne megmutatni egy ilyen ékszerésznek, felbecsülni, hogy körülbelül mennyibe kerülhet az. Nincs is annyi, hát arany, vagy gyémánt, vagy zafír, amiből ezt meg lehetne készíteni, de itt Prabhupád mondja, hogy vannak olyan bolygók, amik aranyból, vagy drágakőből vannak Krishna számára, ezek nem elérhetetlenek, a számunkra ezek mind olyan elérhetetlennek tűnnek, mert mi a saját tapasztalatunkból indulunk ki. Kilátott már gyémántot élőben. Néhány, nem mindenki, egy pár smaragdot, zafír. Valaki jelentkezik, valaki nem jelentkezik. Ugye nem is mindenki látott ilyen dolgokat élőben. Nem, hogy drágakőből készült bolygót kilátott.
Csak az
és most már kevesebben jelentkezni. Ugye? Tehát, hogy ezek már túl vannak a mi látóképességünkön, de hallunk róla a Szentírásból, akkor azt jelenti, hogy vannak. Jó, körbeértünk. Van, következő vers.
Arjuna szabadítottan döbbenettel hajtotta meg a fejét. Hogy hordolatlátan jelent a testét borzongás jelentet, mert természetet kezdekkel imádkozni kezdett a legfelső úrhoz. Amikor az isteni látvány feltárult Arjuna előtt, Krishna és Arjuna viszonya azonnal megváltozott. kapcsolatok korábban a barátságban alakult, de most a kinyilatkoztatás után a Juna nagy tisztelettel ajánlott a holmata, és az univerzális forrát magasztalva a szetett kézzel nyilatkozik Krisnának. A Juna barátságot el csodáló imádattal alakult át. A nagy bakták Krisnát a különféle kapcsolatok tárhelyeként látják. Az írások 12 fő kapcsolatról tesznek említést, melyek mindegyik jelen van Krisnában. Úgy is nevezik őt, mint minden olyan kapcsolat óceánja, amely két élmény között, az Istennek között, vagy a legfelsőbb úr és a baktai között fennáll. Ahogy sem lehet megfelelte, ez a csodálattal teli kapcsolat, és nagyon nagyon józan nyugodt és csendes természetű volt, hirtelen extázist töltött el, testét borzongás érte, és összetett kézzel tiszteletét ajánlott a legfelsőbb úr. Természetesen azonban mindezt nem félelemből tette, nem a legfelsőbb úr iránti csodálatból. Látványán alatt töltöttem, és ez felülkerekedett a természetes szeretettel és baráti viszonyban.
Köszönöm szépen. Most egy, itt beszél a magyarázatban arról, hogy Arjunának a hangulata megváltozott Krisna felé. Van 5 fő kapcsolat Krisnával, azt hiszem mindenki tudja. Szedjük össze gyorsan. Semleges. Dászja. Barát, szolvai. Tehát barát, az szakja, igen.
Szülői.
Szülői, azt hogy hívják? Vatszalja. És a szeretői. Jó, ez az 5 fő kapcsolat. És van 7 másodlagos kapcsolat Krisnával. Ezt is azt tudjuk szedni.
Hősiesség.
Hősiesség.
Csodálat.
Csodálat.
Nevetés.
Nevetés.
Tréfa.
Az ugyanaz. Jó, akkor ezeket írjuk le, mert ez is fontos.
Igen, a sok is
mondta. Igen, az is az egyik. Jó, ezeket írjuk le, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen másodlagos kapcsolatok van Krisnával. Az elsődlegesen, azt hiszem mindenki tisztában van, mert arról már sokszor hallottunk. De akkor a másodlagos kapcsolatokról, ezt mindenki leírta, le tudom vettem? Érzésnek szokták, hogy az a karuna rossza. Jó, az első, hogy voltak ugye a nevető extázis, azt úgy hívják, hogy hászja. Hászja, rász. A nevető extázis. Akkor olvasod a Krisna könyvet. Madhumangalhoz, ugye Madhumangalhoz, a Krisna barátaihoz ról szól a leírás, akkor ez nagyon gyakran jelen van. Ez jelent. Második, ugye volt a... melyik volt? Mondtad?
Csodálkozás.
Csodálkozás, azt úgy hívják, hogy Adhuta. Kapcsolat, lovagias rasza. Említi a Bhágavatam, hogy a Bhishma dév, ha harcolt Krisnánál, akkor ezt a rasszát tapasztalta, Virya rász.
Következő.
Együttérzés, karuna rasza. Thank you.
Subán,
mit érzés? Ez igazából sok mindegy. Subán, nem hallottam.
Hát amikor a Matacsikkal vitatkozott Krisna, akkor Subán mindig mellette állt. Szígye őt Lalita és a
Ötödik, ez a Rudra, Dű. Ki volt az, aki nagyon mérges volt Krisnára? Sisupál, tudom ő is. Rádarámú is, igen. Kamsza, és dühös volt. Következő, ez a félelemmel teli. Ezt úgy hívják, hogy bajánoka. A jelenlemoka. Kamsza dühös is volt Krisna, és nagyon félt is tőle. Félt, mert volt az a jósolat, hogy Krisna fogja megölni őt. A félt Krisnától. Vibhatsa, ez pedig a írtózás. Vibhatsa. Ezek a rasszák ugyanúgy megjelennek az emberi kapcsolatokban, és ugyanúgy, ahogy az öt fő rassza megjelenik, ugyanúgy megjelenik a két másodlagos rassza. Tehát, hogy ezek az emberi kapcsolatokban is megjelennek. És amikor a Srila Prabhupád írja az egyik helyen, hogy amikor a elsődleges rasszák nincsenek jelen, akkor megnyilvánulnak a másodlagos rasszák, vagy megnyilvánulnak a kettő keverékeként. Erről nagyon részletesen ír a Odaadás Nektárja című könyv. Utolsó fejezet, utolsó rész. A negyedik rész, akkor itt nagyon részletesen ír a nevető extázisról, csodálkozás, lovagiasság, együttérzés, dühfélelem, írtózás. Tehát a Odaadás Nektárja negyedik részében részletesen lehet olvasni erről, hogyha valaki kíváncsi rá. Tehát, hogy ez a hétfajta másodlagos kapcsolat. És Srila Rupa Goszvámi akkor ír arról, hogy ezek tudnak keveredni egymással is, tudnak keveredni a fő rasszákkal is, és adnak egyfajta ízt. De vannak olyan ízek, amik nem kompatibilisek egymással, nem lehet összekeverni. Tehát ugyanúgy, mint amikor étkezünk, akkor vannak olyan ízek, amik úgy nem kompatibilisek egymással, amit nem lehet nem jó összekeverni. Vannak, amiket jó összekeverni, vannak, amiket nem jó összekeverni. És ennek van egy tudománya. És a Rága Dugga Bhakti az igazából ennek a rasszáknak a tudományáról szól, hogy ilyen kapcsolat van Krisna és a bhaktái között. És amikor valaki ír könyvet, például Srila Sivaram Maharaj is ír könyvet, akkor nagyon tisztába kell lenni ennek a rasszáknak a tudományával. Nem fogok mély részletesen belemenni. Csak itt ennek kapcsán megemlítettem, hogy itt megváltozott Arjunának a hangulat, és a baráti kapcsolata csodálkozássá változott, és majd később fogjuk látni, hogy ez a csodálkozás utána pedig félelembe fog átcsapni. Igen?
Krisna nem félt, mert ugye a legjobb, amikor nincs ott ez a fajta félelem, nincs ott ez a fajta tiszteleteljes
hangulat, mert akkor bensőségesebb a kapcsolat. Krisna nem félt attól, hogyha ezeket megmutatja Arjunának, akkor elveszíti azt a fajta barátságát, ami eddig volt vele.
Tehát, hogy itt látjuk a 11. fejezet végén, amikor Arjuna látta az univerzális formát, akkor nem akart ezt fenntartani, hanem jobban vágyott arra, hogy lássa Krisnát kétkarú formájában, és akkor kérte Krisnát, hogy nyilvánuljon meg ismét abban a formában, és vonja vissza a univerzális formát.
Igen, de még mindig már a tudása megvan, hogy akkor lát egy így az urat, és akkor nem változott meg vele a kapcsolata végérvényesen.
Nem változott meg, és tudta Krisna, nem fog megváltozni, mert Arjunának van egy baráti kapcsolata a Krisnával, és Arjuna tudja, hogy Krisna Isten. És amikor valaki tudja, hogy Krisna Isten, akkor a szeretet nem olyan mély. De Arjuna már eddig is tudta, hogy Krisna Isten. De ezek a másodlagos kapcsolatok igazából érdekesek, mert ezeket tapasztaljuk a mindennapi életünkben is. Ugye félelmet tapasztalunk, valaki fél attól, hogy nem tudom, elveszíti a házát, vagy elveszíti a vagyonát, elveszíti a családtagjait, és ott van ez a félelem. És vannak, akik elmerülnek ebbe a félelembe. Lehet, hogy a szerdán meséltem erről is, hogy mikor valaki fél, hogy elveszíti a, nem tudom, a családtagjait, vagy a férje el fogja hagyni, vagy a feleség el fogja hagyni, és belemerül ebbe a félelembe, az igazából egy rasza. Ezt szeretné tapasztalni, hogy fél. Emberek elmennek horror filmeket megnézni. Miért? Fizetnek érte pénzt, hogy féljenek. Ha valaki bemegy egy ilyen, hogy én sose szeretem ezeket a filmeket, nem is néztem, de vannak, akik nagyon szeretik, mert ez egyfajta íz. Fizetnek is érte. Természetesen szeretik, hogy ez nem velük történik, csak nézik az eseményeket. Ez is egyfajta íz. Amikor az emberek, elmegy valaki az orvoshoz, és ott a rendelőben az emberek azon versenyeznek, hogy kinek van nagyobb baja. Kit kell jobban sajnálni, kinek van nagyobb oka a sajnálatra, ez is, ezek a másodlagos rasszák. Ezeket is lehet érezni, ugye a nevető extázis az egyértelmű, vagy dualgias, vagy együttérzés. De ezek még a rudra, vagy a düh, a félelem, a rémület, ezek is egyfajta ízek. De ezek már, főleg amikor anyagi világba jönnek, azok nagyon torzként tükröződnek az anyagi energiának a tükrén. És ezért, hogyha valakinek vannak ezek a raszák, akkor ezeket fel lehet adni. Fel lehet adni. Ez egyfajta ragaszkodás. Úgy, ahogy valaki ragaszkodik a dohányzáshoz, ragaszkodik, maga lehet ragaszkodni a félelmhez. Jó, ezzel kapcsolatban valakinek kérdés. Akkor olvassuk tovább, 15. vers. Ki jön? Kisi?
Arjuna uvácsa, prasami dhívan, szakti, tavadívi, tehi, szarvan, szakta, buddha, sésa, szanga, brámanam, isam, kamala, kamala, szanga, szam, vishinus, ca, szarvan, uradam, csadívan. Arjuna szólt, kedves Uram, ó Krisna, testedben látom egybegyűvel mind a fél isteneket és a különféle élőlényeket. Látom Brahmát, amint a lótuszviráló nő, és látom az Úr Srivát, valamennyi bölcsel és isteni kígyóval együtt. Magyarázat. Arjuna mindent lát az univerzumban, és így látja Brahmát is, az univerzum első teremtményi, valamint az isteni kígyót, melyen barkodagasai Vishnu pihentünk az univerzum alsó régióiban. Ezt a kígyóágyat Vasikinak hívják. Vannak más kígyók is, melyeknek szintén Vasiki a nevük. Arjuna egyszerre látja Karpalakasai Vishnut és az univerzum legtetejét, a lótuszvirág bolygót, ahol Brahma az univerzum első teremtménye él. Azt jelenti, hogy Arjuna hat szekerén egy helyben ülve egyszerre pillanthatott meg mindent, a kezdettől a végéig. Ez a legfelsőbb úrtisnak egyéből vált lehetségessé.
Látjuk, hogy Arjuna itt a Bhagavad Gita-ban van az eredet az internetnek is. Egy helyen ülve látott mindent a világban. De ez sokkal tökéletesebb volt, látta a bolygórendszereket, amit csak akart, ugye? Internet is, mi a hirdetés, bármit megtudhat az ember a világ minden részéről, csak rákattint valamire, és megjelenik a szem előtt a képernyőn, hogyha van elég jó internet kapcsolata. Úgyhogy a kozmikus forma az eredete az internetnek is, és itt látjuk Arjunát, hogy rácsatlakozott erre a eredeti internetre, és bármit megláthatott Krisna egyéből lenne. Olvassuk tovább.
Anéka bahúdara vaktra nítram, pasyámi tvám szarvatónanta rúpam, nántam namadjam napunasta vádim, pasyámi visvésvara visvarúpam. Ó univerzum, óra, ó kozmikus forma, testedben tengernyi kart, hasat, szájat és szemet látok, melyek mindenhová kiterjednek határtalanul. Sem véget, sem közepet, sem kezdetet nem látok benned. Magyarázat. Krisna az istenség legfelsőbb személyisége. Végtelenül, ezért rajta keresztül minden látható.
Olvassuk tovább a 19. versig. Azt is megolvassuk. 19.
Igen. Szanszkritul is, vagy csak indulni?
Hogy? Lehet. Szanszkritul is.
Kiri tinam gadinam csakrinam csa tézsó rásim szarvatú dipti mantam pasyámit vám durniri Durniriks jamszamontád, diptán a lárka gyutim apraméjam. Nehéz formádra pillantani, melynek vakító ragyogása minden irányba kiterjed, és olyan, mint a lángoló tűz, vagy a nap mérhetetlen sugárzása. Mégis mindenhol a ragyogó formádat látom, melyet különféle koronák, húzogányok és csakrák ékesítenek. Tvam aksaram paramam véditavjam, tvam asszia visvasszia param nidhánam. Tvam avyaja, sásvata dharma goptá, szanátanasztvam purusó matómé. Te vagy a legfelsőbb cél, az egész univerzum végső nyugvóhelye. Kimeríthetetlen vagy, a legősibb, és te vagy az örök vallás fenntartója, az istenség személyisége. Ez az én véleményem. Anádi madjántam, ananta virjam, ananta báhum, sasi szúrja nétram, pasyámit vám dipta hutása baktram, Svatija Savishvam Idam Tapantam. Kezdet, közép és vég nélküli vagy, és dicsőséget határtalan. Számtalan karod van, és a nap és a hold a szemeit. Látom, amint szádból izzólánk törelő, és sugaraid az egész univerzumot perzsölik. Magyarázat. Az istenség legfelsőbb személyisége hat fenséges jellemvonásának nincsen határa. Ebben az írásban itt is, és sok más helyen, ismétléssel találkozunk, ám a szentírások szerint nem tekintető stílusbeli hibának, a Krisna dicsőségét ismételjük újra és újra. Azt mondják, ha valaki zavarban van, vagy döbbenet tölti el, vagy nagyfokú extázis keríti hatalmába, újra és újra elismétli kijelentéseit. Ez tehát nem hiba.
Köszönöm szépen. Ha visszalapozunk a 15. vershez, akkor látunk egy különbséget, a 14. és a 15. vers között formai szempontból. Mi a különbség?
Egyes szám harmadik személy és egyes szám első személy. 14 és a 15?
14-15. Tehát ugye, igen, ez is.
Itt már alacsony a szóval.
Igen, az is. De formai szempontból, hogyha ránézünk csak a szanszkrit vers formátumára.
Külön van.
Ez a Bhagavatam fajta, Bhagavatam típusú versek.
Tehát, hogy nem. Itt a 8 vers, 8 szótagos sorok vannak, azt anustubnak hívják. Ez hosszabb, ez nem tudom ezt, hogy hívják pontosan, a Szacsiszuta Prabhu könyvében utána lehet nézni. De amire rá akarok mutatni, hogy itt Arjuna elkezdi dicsőíteni Krisnát, hogy leírja igazából, hogy mit lát. És akkor megváltozik a verselésnek a formája. És ez nem egy nem egy hiba, hanem igazából csak az a Srila Vyászadevi érzékeltetni akarja, hogy itt most valami más történik, és akkor más a versmérték. De sokszor, amikor ezt látják indológusok, akkor azt gondolják, hogy a 14. versig valaki más írta, és a 15. verstől kezdve valaki, megint valaki más írta, mert más a verselésnek a stílus, az egyik anustukban van, másik ez, megkeresem, hogy pont milyennek a kifejezése. És vannak olyan tudósok, indológusok, akik azt állítják, hogy a Bhagavad Gita-t 16 különböző személy írta, mert különböző verselési formák vannak benne. Igazából mit látunk itt? Csak addig Sanjaya leírását hallottuk, és most Arjuna saját szavaival meséli el, hogy mit lát az univerzális formában, és akkor megváltozott a verselésnek a formátuma. És ez nem hiba, vagy nem, hogy most másik, más szerző írta, hanem csak változott a hangulat, és más lett a versmérték. És ez számtalan helyen van a Bhágavatamban is, amikor imákat hallunk, az imák más versmértékben vannak, mint amikor vannak összekötő versek az egyik és a másik tanítása között. És ez nagyon fontos ebből a szempontból is érteni, hogy a vers mértéknek, vagy a vers formátumának is van jelentése, mindennek van jelentése. És itt Srila Prabhupád a magyarázat utolsó 19. vers magyarázatában mondja, hogy Arjuna annyira csodálkozik, hogy ismétlésekbe bocsátkozik. És ezt mondja, hogy ez nem hiba, hanem csodálat tölti előtt, és akkor újra és újra ismétli Krisnának a fenségének a leírását. Jó, olvassuk tovább. Kicsit.
Ha egyetlen vagy, szép állat a helyben, a bolygókon és a köztük élőben, óhatalmas, csodálatos és félelmetes formád látványa minden bolygórendszerben nyugtalanságot okoz. Magyarázat, hogy a Dhyan-Pritthi-ból a mennyek és a föld közötti űr és a Lokatrayam, a három világ szava nagyon fontosabb ebben a versben, mert ezekből kitűnik, hogy nem csak Arjuna látta az Úr univerzális formáját, hanem más bolygórendszerek lakói is. Arjuna nem álmodott, amikor a Csatatérre megpillantott az univerzális formát. Mindenki láthatta, akinek az Úr isteni látóképessége volt.
Tehát nem csak Arjuna látta, hanem a felső bolygók lakói is látták. De itt nincs leírva, hogy a felső bolygórendszerek lakóinak isteni szemet adott Krisna, de itt halljuk a magyarázatból. Mindenki láthatta, akinek az Úr isteni látóképességet adott. Tehát, hogy a felső bolygórendszerek lakói is kaptak ilyen látóképességet, amivel láthatták Krisnának az univerzális formáját. És itt azt írja a vers, hogy nyugtalanságot okozott ez a forma, mert nagyon hatalmas volt, és nagyon megdöbbentő. Olvassuk tovább, Tibi.
Amitán szurán szemben viselti, kicsit hita rendjelóján felenti, szvásztiki, mászisztik, szemben, kovánikán szupiki, stupiki, kuskalapi. Vésnenségei megfogolnak előtte, a testedbe áramlanak, s testedbe áramlanak. Néhány szörnyű filmben összetett képzel imáikat ajánlom neked. Békesség, kiáltanak a bölcses, tökéletes lények seregei, s a védák himnuszai zenga imádkoznak hozzá. A különféle bolygórendszerek félisteneid megrémítette az univerzális forma rettentő megnyilvánulása és izuralugása, így voltam
ez egy hatalmas forma volt, és a felső bolygó rendszerek lakói is féltek tőle. Olvassuk tovább, Edinalmat, hogy elég csak a fordítást olvasni, és a 26. versen bezáróan.
Csodálattal látnak téged az Úr Síva különféle megnyilvánulásai, az adityák, a vászok, a szatják, a visvedévák, a két ásvi, a marutok, az ősatják, a vandarvák, a jaksák, az aszurák és a tökéletessé vált félistenek. Ó erős kalu, a bolygók félistenei zaklatottan szemlélik hatalmas formád, számtalan arcod, szemed, karod, combod, lábad, hasad és rettenetes fogaid. Én is megdöbbentem, akár csak ők. Ó, mindent átható Visnu, az eget betöltő ragyogó színeid, tátott szájaid, valamint hatalmas ízó szemeid láttán elmémet félelem tölti el. Nem vagyok képes tovább megőrizni rendíthetetlenségemet és elmém egyensúlyát. Ó, urak, ura, ó, világok menedéke, kérlek, légy kegyes hozzám. Lángoló halotti arcait és félelmetes fogaid látványa elűzte lelki békémet. Bármerre nézek, zavarodottság lesz újra rajtam. Déta leásta minden fia, a velük szövetséges királyok, valamint Bhisma, Drona, Karna és a mi kiváló harcosaink egytől egyik félelmetes szájába özönlenek. Látom, amint némelyikük koponyája szétmozsolódik fogad között. Eddig, vagy mi?
Magyarázatot még.
Egy korábbi versben az Úr azt az ígéretet tette, hogy olyan dolgokat mutat majd Arjunának, amiket nagyon érdekesnek fog találni. Arjuna most láthatja, mint az ellenség vezérei, Bhisma, Drona, Karna és Dhritarashtra összes fia saját harcosaikkal együtt mind megsemmisülnek. Ez arra utal, hogy a Kurukshetránál összegyűltek szinte mindenesnek, és Arjuna győztesen fog kikerülni a csatából. Ez a vers azt is megemlíti, hogy a legyőzhetetlennek tartott Bhisma is el fog esni Karnával együtt. Nem csak az ellenfél nagy harcosai, például Bhisma, hanem az Arjuna oldalán küzdő kiváló vitézek közül is jó néhányan meg fognak halni.
Köszönöm szépen. Itt látjuk, hogy kezd megváltozni Arjunának a hangulata, a csodálkozásból kezd menni a félelem felé, hogy látja, nem csak a félistenek veszítették. Tehát, hogy nem csak a félistenek és a bölcsek féltek, hanem Arjunán is eluralkodik a félelem, és látja, hogy minden harcos beleözönlik ennek az univerzális formának a szájába, és olyan legyőzhetetlennek tartott harcosok is, mint Bhisma, Drona, és bejönt egy gyönyörűen. Mind elpusztulnak. És ezt a mondatot nagyon szerettem. Korábbi versben az Úr azt ígért, hogy olyan dolgokat mutat majd Arjunának, amiket nagyon érdekesnek fog találni. És akkor sikerült érdekes dolgokat mutatni az univerzális formában Arjunának. Annyira érdekes volt, hogy ő is elkezdett félni. És ami Arjunának érdekes volt még ezen felül, hogy az ellenségnek a nagy vezérei, akiket legyőzhetetlennek harcosoknak tartottak, Bhisma, Drona, Karna és Dhritarashtra fiai mind megsemmisülnek. És itt a Kurukshetrai csatában igazából, itt mondja a vers is, hogy a Arjuna oldalán harcoló harcosok is mind megsemmisültek. Most tudom, hogy hány harcos maradt életben a csatában, de nem sok. Meg lehetett szinte számolni a...
Pándavak.
Ugye az öt Pándava megmaradt, akkor Kritavarma, Ashvatthama, Kripácsárja, és akkor többekről nem tudunk, mert a...
Gyerekek is meghalnak is.
Igen, mindenki meghal. Tehát, hogy utána volt az, amikor ők hárman, Kritavarma, Kripácsárja és Ashvatthama, a táborban, az alvó táborban, akkor megölnek nagyon sok harcost. De mivel már a csata szinte véget ért, akkor a pándavák már a Kuru táborban pihentek le. De Kritavarma és a többiek azt hitték, hogy még ott vannak, és hogy így álmukban meg tudják ölni őket. De a védikus kultúrában az volt a szokás, hogy a győztes király a utolsó éjszakát az ellenfél táborába töltik ezzel, és így ünneplik a győzelmüket. És a pándavák az utolsó éjszakát a Kuru táborába töltötték. Jó, hagyjuk. Kuru táborába töltötték. Valaki még egy valaki maradt életben. Nincs alja. Első fejezet emléki. Akkor megfújják a kagylókürtöket. Szátyaki, igen, Szátyaki ő is. Ő is életben maradt.
Ki volt?
Szátyaki Krisnának a rokona volt. Nagybátyja talán, de nem vagyok, nem pontosan emlékszek, de itt mondja a vers, a első fejezet 16.-18. verse, úgy van, hogy azoknak a harcosoknak, akiknek meg van említve a kagylókürtjük neve, azok túlélik a Kurukshetrai csatát, és ahol nincs megemlítve a kagylókürtjük neve, ők nem élik túl a Kurukshetrai csatát. És a kivétel Szátyaki, de az ő nevéhez oda van írva, hogy ő legyőzhetetlen. És az összes többi Drupada, Sikandi, Virata, Drupada fiai, mind meghalnak a csatában. És itt megmutatja ezt a szint Krishna Arjunának, hogy itt látja a nagy tábornokokat, akiktől nagyon tartottak. Bhishma Dev legyőzhetetlen volt, Karna legyőzhetetlen volt, Drona, ő tanította őket a harcra, ő is legyőzhetetlen volt. De Krishna megmutatja, hogy ők is meg fognak halni ebben a csatában. Ugye, ha olvassuk a Mahabharatot, ki olvasta végig a Mahabharatot? Néhányan. Akkor ezeket a nagy harcosokat, Bhishma Devet, Dronácsárját, Karnát mind cselelölték meg a pándavák. Azért cselelölték meg, ezek a harcosok legyőzhetetlenek voltak. De Krishna le akarta győzni őket, és akkor javasolta Arjunának, hogy hogy tudja őket legyőzni. És utána felmerült a kérdés, de miért cselelölték meg őket? Azért, mert ők legyőzhetetlenek voltak, és egy igazságos harcban nem lehetett őket legyőzni. Akármeddig, úgy írja Mahabharat, hogy végtelen ideig folytathatott volna a csata, csak nem lett volna a vége. Mert Arjuna is legyőzhetetlen, Bhishma is legyőzhetetlen, és akkor meddig megy a csata. Akkor Krishna eldöntötte, hogy akkor Bhishmának meg kell halnia, és akkor megmondta neki, hogy halljon meg Bhishma. Igazából Bhishma megmondta Arjunának. Jó. Tehát itt látja Arjuna, hogy igazából ezek a harcosok meg fognak halni. Ez egy nagyon fontos pont, mert a 32. versnél majd fogunk erről beszélni. Ki következik az olvasásra? Dikumotari, 28-as vers. És olvassuk a 32. versét.
Mint a folyókúrában nyíladó számba, ütömbe meg el nagy harcosok rángolva szájaidba. Látom az embereket teljes sebességgel szájaidba rohanni, miként az éjjeli lepkék szállnak vesztükbe a lángoló tűzbe. Ó, Vishnu, látom, amint lángoló szájaddal minden irányban elnyelsz, mindenki. Fényed beragyogi az egész univerzumot, s rettenetes felség...
Van már egyet itt is megrendezik? Ne! Ezt múlt hétvégén van.
Rettenetes sugarakkal jelensz meg. Ó, urak, urak, félelmetes forma, kérlek, áruld el nekem ki vagy. Hódolatom ajánlom neked, s könyörgöm, légy kegyes hozzám. Te vagy az eredeti úr, s én hallani szeretnék rólad, mert nem ismerem küldetésed. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szól. Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden ember. Rajtatok a pándavákon kívül valamennyi harcos elfogásni mindkét oldalon. Utána magyarázatot is hallgatok.
Igen.
Arjuna tudta, hogy a hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, mégis zavarba hozták a különféle formák, melyeket Krisna megnyilvánított. Éppen ezért tovább kérdez a pusztító erő valódi szándékáról. A védák azt írják, hogy a legfelsőbb igazság jelenti, hogy igazság mindent megsemmisít, még a brámanákat is. A Katha Upanishad 1.2.25 jelenti. Yasya Brahma Chak Satram Chak Ube Bhavata Odana Mityur Yasyopash Pase Chana Ka Itha Veda Yatrasa. A legfelsőbb végül mindenkit, a brámanákat és a ksatriákat is felfalja, mint egy étel. A legfelsőbb úrnak ez a formája egy mindent elnyelő óriás, és most Krisna a mindent felemésztő idő e formájában mutatja meg magát. Néhány pándavát kivéve mindenkit meg fog semmisíteni a csatatéren. Arjuna nem örült a harcnak, azt gondolta, jobb lenne, ha elkerülnék a csatát, és akkor senkit sem érne csalódás. Válaszként azonban az úr közli vele, hogy a harcosok mindenképpen el fognak pusztulni, mert az az ő terve. Ha Arjuna visszautasítja a harcot, akkor is meg fognak halni. Halálukat nem tudja megakadályozni, még akkor sem, ha nem harcol, mert valójában már valamennyien halottak. Az idő maga a pusztulás, és a legfelsőbb úr akaratából minden megnyilvánulás pusztulásra ítéltetett, ez a természet törvénye.
Köszönöm szépen! Hogyha olvassuk ezt a verset, ugye a legfelsőbb igazság mindent megsemmisít, még a pándavákat is. Aztán mondjuk bennünk a kérdés, akkor bennünket is meg fog semmisíteni Krisna időformájában? Milyenre a válasz?
Az anyagi testünket, igen.
Az anyagi testet, igen. De mi lelkek vagyunk. Tehát, hogy itt, ez az anyagi világban minden ideiglenes. És minden az idő hatás alatt áll. Azt hiszem, ezt mindenki tudja tapasztalni, hogy az idő, az mindenkinek diktálja az ütemet. Fel kell a nap, lenyugszik a nap, fel kell a nap, lenyugszik a nap. Egyre idősebbek vagyunk, minden napról napra kevesebb az erőnk. És Krisna ebben az időformájában, ezt Kála Rupának hívják, ugye azt mondja, hogy Kálusz mind lóka kusajafit prabriddó. Időformájában mindent megsemmisítek itt az anyagi világban. Itt igazából minden ideiglenes. A mi problémánk az az, hogy ragaszkodunk ehhez az ideiglenes megnyilvánuláshoz, és próbáljuk azt hinni, hogy az örökkévalóan itt lesz. Sajnos ez nem lesz itt örökkévalóan, ha bár nagyon szeretnénk, hogy itt legyen ezt a formát, amiben most jelen pillanatban vagyunk, ezt örökké meg tudjuk tartani, de nem tudjuk sajnos. Tehát, hogy nekünk van egy eredeti örök formánk, egy lelki formánk, amire nem hat az idő. Van a Brahma Samhitában egy vers, hogy a lelki világban az idő örök formájában csak jelen van. Tehát, hogy nincs múlt, nincs jövő, csak jelen. Ezt el tudjuk elképzelni, mit jelent, hogy csak jelen van. Nincs múlt, nincs jövő. Nincs elmúlás. De itt az anyagi világban van múlt és van jövő. Ugye, múlton, amikor a múltról gondolkodunk, nosztalgiázunk, milyen szép volt a múltban, vagy bánkódunk azon, hogy mit hagytam ki, mit lehetett volna még megcsinálni, hogy aggódunk a jövőnk miatt, hú, mi lesz közösségi válságban, mi fog ebből kisülni. Stb. Aggódunk a jövő miatt, de a lelki világ az azt jelenti, hogy mindenki a jelenben van. Most én hogy tudom Krisnát szolgálni? És csak a jelen létezik. Nem létezik a múlt, nem létezik a jövő. Csak a jelen. De itt az anyagi világban ez az idő, ez mindent elpusztít. És ez a legfontosabb megnyilvánulása, hogy a változás az idő energiája szerint alakul. Minden változik. Változik a korunk, változik a testünk, változnak a körülményeink, változnak azok a személyek, akik körülvesznek bennünket, minden változik, és ez mind az idő hatására van. És Arjuna itt azt látta, hogy a csata már előre el volt döntve. Tehát, hogy ez nem rajta függött, hogy hogy ki fog nyerni a csatában, hanem igazából ezt már Krisnáról eldöntötte. Akkor, hogyha már előre van, el van döntve minden, akkor mi a dolga Arjunának ebbe a helyzetben? És ezt el fogja mondani a következő vers. Megkérjük a Dóri Matarit, hogy olvassa fel nekünk a 33. verset a magyarázattal együtt.
Kegyfel hát készül a harcra, és szeret dicsőséget, győzze ellensége és élvez a virágzó királyságot. Ó, szövél, szárfi, én már halálra ítélnek minket, de csupán ezt az állsz a harcban. A szafia szárcsi olyan emberre utal, aki a csapatére nagyon kiválóan bánik az íjnak. Az úr ezzel kiváló harcosnak nevezi Arjunát, aki mindenkivel képes elpusztítani ellenségeink. Nyugodtan álltam, válj csupán eszközé. Ez a szó szintén nagyon jelentős. Az egész világ az Istenségnek felső személyiségének terve szerint működik. Az ostobák, akik nem rendelkeznek eredeti intelligenciával, azt hiszik, hogy az amiri természet működése mögött a más semmilyen fel, és hogy minden megnyilvánulása csupán a véletlennek köszönhető. Talán így volt, lehet, hogy úgy történt, mondják az állítólagos tudósok, de találhatnak és lehetetnek itt nincs helye. Az anyagi világ egy meghatározott terv szerint működik, és hogy mi ez a terv? A kozmikus megjelenülés lehetőséget mind a feltételekhez kötött lelkek számára, hogy hazat érjenek vissza Istenhez. Feltételekhez kötött állapotot addig tart, amíg meg nem válnak attól a hatalmas fölmentelítástól, mely az anyagi természet fölötti uralkodásra ösztönzi őket. Az okos ember azonban képes megérteni a látásra az ő tervét, és a Krisna tudat folyamatába kezd. A kozmikus megnyilvánulás megteremtése és megsemmisítése Isten felsőbbrendű irányításával történik, így a kurukshetrai csatát is az ő terveinek megfelelően vívták meg. Arjuna először nem akart harcolni, de a legfelsőbb úr arra utasította, hogy küzdjön az ő kedvéért, és a forgóra vesz. Az ember akkor válik tökéletessé, ha teljesen Krisna tudatú, és életét az úrtalan szeretelmi szolgálatának szenteli.
Köszönöm szépen! Van egy ilyen mondás, relax, God in control, lazíts, Isten irányít. De ugye itt azt mondja Arjunán, hogy Arjuna csak pályát csupán eszközé. Nyilván mindent elrendeztem, mert minden meg van tervezve, minden el van rendezve. Te csak használd a képességeidet az én szolgálatomban. És ez nagyon fontos, megértenünk a mindennapi életünk szempontjából, hogy ez mit jelent a mi számunkra. Nekünk is eszközé kell válni Krisnának a tervében, és akkor boldogok leszünk. Hogyha próbálunk az ő terve ellen menni, akkor feszültségben élünk, félelemben, aggodalomban, mert nem tapasztaljuk a kapcsolatot az Istenség felsőbb személyiségével. Krisnának minden egyes, mindegyikünkkel van egy terve. Mindenkivel. A Rolanddal is, Ricsivel is, Karolina Matajival is, az Edith Matajival, mindenkivel, és a többiekkel is. A többiekkel is van egy terve. A kérdés, hogy mi szeretnénk-e az Úr terve szerint cselekedni, mert megvan a szabad akaratunk. Megvan a szabad akaratunk, hogy az ő terve szerint cselekedjünk, de tudunk szövegetni saját terveket is, hogyha úgy tartja kedvünk. De a kettőnek nem ugyanaz lesz az eredmény. Hát a kettőnek más eredménye van. Ugye itt hallottunk Arjunán is. Ez Arjunának a dilemmája is. Arjuna nem akart harcolni, mert úgy látta, hogy az nem fog örömet okozni neki. De akkor itt Krisna meggyőzi, hogy figyelj, Arjuna, én már megöltem őket. Tehát nem az a pont, hogy ők túlélik a csatát, vagy nem élik túl, ők el fognak veszni a csatában. A kérdés, hogy te részt veszel-e, vagy nem veszel részt. Tehát, hogy ez már el van döntve. És hogy tudjuk megérteni Krisnának a tervét? Mondhatjuk, hogy
könnyen megy a dolog akkor.
Arjunának Arjuna könnyű dolga volt, mert Krishna megmondta neki. Habár ott is próbált kifogásokat hozni, ugye idézte ezt a sásztát, azt a sásztát, családi hagyományokat, meg mindent. De akkor Krishna ott volt, hogy megmondja neki, hogy tudhatjuk meg mi Krishnának a tervét. Tulasi Krishna mondta, hogy tudhatjuk meg Krishnának a tervét, hogy mit akar Krishna velünk? Lelki tanítómesteren keresztül, igen.
Vagy a Paramátmán keresztül.
Paramátmán keresztül. Az kicsit nehezebb. Kicsit nehezebb még, mert akkor kell, hogy tudjuk hallani Paramátmának a hangját. Hogy? Tehát ezek, ez mind jó. Tehát, hogy a Paramátmán keresztül is meg lehet tudni, ez igaz, lelki tanítómesteren keresztül. De mi az első lépés?
Alázat,
igen, közeledünk. Hogy akarjuk-e megtudni, hogy mi Krishna tervel velünk? Tehát ez az első kérdés, hogy akarjuk-e? Tehát, hogy akarjuk-e megtudni, hogy mi Krishnának a terve velünk? Ez az első. És igen, amit mond Tulasi Krishna Mataji, az nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi nagyon parányiak vagyunk, nagyon kicsik vagyunk. Írja a magyarázat, hogy az egész világ az Istenség legfelsőbb személyiségének terve szerint működik. Ez a gazdasági válság is az ő terve szerint működik, amit mi itt tapasztalunk, hogy ez a globális felmelegedés, környezeti válság, ez is az ő terve szerint működik.
Benne van a karinyokában.
Igen, minden. Az ostobák, akik nem rendelkeznek elegendő intelligenciával, azt hiszik, hogy az anyagi természet működése mögött nem áll semmilyen terv, és hogy minden megnyilvánulás csupán a véletlennek köszönhető. Tehát ez az anyagi megnyilvánulás, vagy ez a válság, ez véletlen. Véletlenül így esett. Véletlenül pont kiöntenek az óceánnak, véletlenül pont sok eső hullik egy helyen, a másik helyen, meg pont nem esik semmilyen eső. Véletlenül éppen egy hurikán ledöntött egy várost, ugye New Orleans véletlenül elárasztotta a tenger. Ugye, ez hány éve volt New Orleansban ez a...
3-4?
Valami olyasmi. És akkor a híradón lehetett látni, hogy ott vannak a New Orleans utcái elárasztva, és akkor lefilmezette egy riportál, hogy a cápa, ugye lehetett látni a hátán azt az uszonyt, és akkor a cápa ott úszik New Orleans utcáig. Igen, nagyon. És akkor filmrették. Hát bejött a tenger.
Jaj, akkor sem.
Hát hogy bejött a tenger, nem is tudom ki mondta, hogy ugye Japánban is volt ez a szökőár, és elárasztotta a Japánnak bizonyos részeit ez a szökőár. A japánok mindig halat esznek, és akkor a halak most visszavágtak, hogy ezzel. És akkor a halak most bejöttek a városba. Akkor... Tehát, hogy ez semmi se független. És talán így volt, lehet, hogy úgy történt, mondják az állítólagos tudósok, de a talánoknak és leheteknek nincs helye. Úrtam Prabhu, ő talán emlékszik, hogy ültünk bent Bhakti Vidya Purna Maharajjal, a Bhakti főiskolán tartott a tanároknak egy előadást, és valahogy szóba kerültek az akadémikusok, a találnok és a lehetek. És ugye le voltak téve mellé az asztalra ilyen felvevők. Mit jelent ez a véletlen vagy talán? A véletlen az azt mondja, hogy itt van ez a felvevő, és most szünetet fogunk tartani. Kimegyünk az osztályból, ugye a teremből, és mire visszajövünk, ebből a felvevőből egy káposzta lesz. Mert véletlenül még ez is megtörténhet, hogy itt van ez a felvevő, és mire visszajövünk, ebből káposzta lesz. Mert a véletlen az azt jelenti, hogy véletlenül akár káposzta is lehet belőle. Ugye, mert hogyha véletlenül történik minden, ez az elv, akkor a véletlenül még akár káposzta is lehet ebből a felvevőből. De itt a Bhagavad Gita nem azt mondja, hogy ez véletlenül történik, hanem minden legfelsőbb személy terve alapján történik. Az anyagi világ egy meghatározott terv szerint működik. És hogy mi ez a terv? Kozmikus megnyilvánulás lehetőséget nyújt a feltételekhez kötött lelkek számára, számukra is, hogy hazatérjenek vissza Istenhez. Feltételekhez kötött állapotuk addig tart, amíg meg nem válnak attól a hatalmaskodó mentalitásuktól, amely az anyagi természet fölötti uralkodásra ösztönzi őket. Tehát, hogy nekünk meg kell válnunk ettől a mentalitásunktól, hogy mi próbálunk uralkodni az anyagi természeten. Kisebb vagy nagyobb mértékben próbálunk mi az irányítók lenni. Tehát, hogy irányító az önmagában nem probléma. A probléma, hogy független Istentől. Mert bennünk van az irányító hajlam. Ugye itt Arjuna sok-sok harcost meg fog ölni a kurukshetrai csatamezőn. De ezt mind Krishna utasítására tette. Tehát, hogy van ez az irányító mentalitás, de ezt le lehet foglalni Krishna szolgálatában, és mindennyiunknak van valamennyi. Az okos ember azonban képes megérteni a legfelsőbb úr tervét, és a Krishna tudat folyamatába kezd. A kozmikus megnyilvánulás megteremtése és megsemmisítése az Istenség, az Isten felsőbbrendű irányításával történik, és a kurukshetrai csatát is az ő tervének megfelelően vívták meg. Hogyha olvassuk a Mahabharatot, akkor láthatjuk, hogy igazából Krishna készítette elő az egész kurukshetrai csatát a háttérből. Krisnának az volt a terve, hogy megölje a démonikus királyokat, de a démonikus királyok igazából uralták az egész földet. Ezért Krisna azt csinálta, hogy egy helyre összehívta az összeset, és akkor együtt megölték egymást. És akkor megvolt a munka, amit Krishna el akart végezni, és kéri Arjunát. Arjuna, készülj a harcra, és szerezd dicsőséget, győzd ellenségeidet, és élvezd a virágzó királyságot. Ó Szavyaszács, én már halálra ítéltem őket, te csupán eszköz lehetsz a harcban. És hogyha mi próbáljuk megérteni, hogy mi Krishnának a terve velünk, tudjuk, hogy mi igazából semmit nem tudunk Krisnától függetlenül csinálni. Bármilyen képességgel, bármilyen erővel rendelkezünk, az azért van, mert ő azzal felhatalmazott bennünket. És hogyha az ő szolgálatába használjuk, akkor annak van értelme. Hogyha nem az ő szolgálatába használjuk, akkor csak feltételekhez kötött életünk fog folytatódni életről életre. És ezért nagyon fontos felébreszteni bennünk a vágyat, hogy akarjuk Krisna terve szerint cselekedni minden szempontból, és próbáljuk kikutatni ezt a tervet a tanítómestertől. Vagy igazából, hogyha van ez a tervünk, akkor Krisna ezt meg fogja nyilvánítani nekünk a tanítómesteren keresztül, szentíráson keresztül, szentnéven keresztül, más baktákon keresztül. Krisna ezt megnyilvánítja mi számunkra, hogyha akarjuk tudni. Tehát ez az első kérdés, hogy akarjuk-e tudni. És utána akarunk-e azt szerint cselekedni. Most lehet, hogy lassan tarthatnám meg itt szünetet, egy hosszabb szünetet, ebédszünetet, de még mielőtt befejeznénk, van esetleg ehhez valakinek kérdése, hozzáfűzése. Ez egy nagyon kardinális pont ebben a fejezetben, hogy eszköz lehetsz a harcban.
Én úgy gondolom, hogy ha az ő terve szerint cselekszünk, akkor az olyan könnyű megtűnik. Uh-huh. És hogyha ellen megyünk, vagy saját útfejünk szerint, akkor mindig ilyen nehézségek vannak benne. Uh-huh. Én legalább így tapasztalom.
Uh-huh. Pont ezen gondolkoztam különben, ugye, de gondoltam, hogy még lesz majd tovább ez a téma, hogy ugye ez azért túl szépnek tűnne nekem itt a Tulasi Krisnának az magyarázata. És ugye amikor megyek, hogy a nehézségek ellenére is tegye az ember a dolgát, szóval az könnyű, akkor jó, akkor csináljuk. Tehát pont az, hogy annyiszor meg pont nehézségek vannak, hogy de már sokszor morfondíroztam, hogy mikor van az, amikor a nehézségek ellenére kell csinálni a dolgunkat, vagy akkor már kell tudni, hogy ez már nem egy olyan terv, aminek a részesei vagyunk.
Hát, hogyha olvasunk a Mahabharatot, hogy Arjunának mindig könnyű dolga volt-e, ugye itt áll a kurukshetrai csatatéren, és nem olyan könnyű azért Arjunának a dolga is. Tehát, hogy egy szempontból igen, hogyha Krisna tervét követjük, akkor az egy szempontból könnyű. De nem olyan, abból az, nem egy olyan értelemben, ahogy mi értjük a könnyűt. Mert mi, amikor könnyű, az azt jelenti, hogy hát nekem nem kell semmit csinálni, ugye könnyű lenne Arjunának, hogy hát Krisna, hogyha te már úgyis megöltél mindenkit, akkor én itt leülök a szekéren, és akkor majd úgyis meg fog mindenki halni. Én akkor nekem mit kell nekem csinálni. De Krisna nem ezt kérte Arjunától, hogy csak üljél le a fa alatt, és akkor heverészél addig, amíg itt mindenki meghal a Kurukshetrai csatatéren. Nem azt mondja, hogy harcolj, és legyél eszköz a harcban. Tehát amikor mi is tevékenykedünk, vagy nekünk is vannak feladatunk, Krisna szolgáltában nem mindig könnyű kimenni, könyvet osztani, nem mindig könnyű végezni a szolgálatunkat, nem mindig könnyű végezni a mindennapi kötelességünket, ugye egy anyának felnevelni egy gyereket, az nem mindig könnyű, vagy megszülni egy gyereket, felnevelni egy gyereket, az nem mindig könnyű. De hogyha követjük Krisnának az utasítását, akkor az egy megfelelő és elégedettséget nyújtó szolgálat lesz. És egy szempontból könnyű. Srila Prabhupádtól egyszer kérdezték, hogy Srila Prabhupád, nagyon nehéz az odaadó szolgálat, nagyon nehéz a lelki élet. És Prabhupád mondta, hogy igen, nehéz, de az anyagi élet lehetetlen. Tehát ebből a szempontból ugye, hogyha a lelki élet nehéz és a anyagi élet lehetetlen, akkor a lelki élet akkor könnyű, mert azt legalább lehet csinálni. De az anyagi élet, hogy mi élvezők legyünk, annak ellenére, hogy nem vagyunk, az egy igazi lehetetlen dolog. Próbáljuk már nagyon régóta, hogy mi legyünk az élvezők, de nem sikerül. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell erőfeszítést tenni, mert kell. Mindenkinek kell erőfeszítést tenni, de hogyha Krisna szolgálatába teszünk erőfeszítést, annak lesz értelme, hogyha Krisnát, nem szolgáljuk Krisnát, és úgy teszünk erőfeszítést, annak meg igazából nem lesz igazi értelme, mert mindent el fog veszteni. Lehet mondani, hogy hát Duryodhan is király volt egy ideig, és igen, ő volt a király, de aztán elpusztult az egész dinasztia, egész Kuru dinasztia elpusztult, nem csak ideiglenesen volt ott ez a lehetőség neki. Tehát, hogyha mi eszközé próbálunk válni Krisna kezébe, akkor az megfelelő lesz. Lehet, hogy nem mindig lesz könnyű, de a lehetetlen szempontjából könnyű lesz. De még mindig kell erőfeszítést tennünk. Ugyanúgy, ahogy olvassuk a Mahabharatot, a csata folyamán Arjunának se volt könnyű. Amikor elvesztette a fiát, ami anyjút, akkor nagyon nehéz volt neki. De még mindig folytatta a kötelességének a végzését, ha bár nehéz volt.
Én azt a könnyűt úgy értem, hogy nem kell annyit töprengeni, meg morkondírozni a dolgokon, hogy hogy legyen, így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, meg nem tudom, hogy legyen, hanem azok dolgok úgy jönnek.
Ja. Igen, van egy természetes elrendezése, például Srila Prabhupád nagyon könnyen megadta a választ a gazdasági válságra. A gazdasági válságnak a fő problémája, hogy rengeteg olyan föld van, amit nem művelnek megfelelően, és itt a városokban pedig munkanélküliség van. Nem tudom, hogy most pont mekkora a munkanélküliség, lehet, hogy 10-15-20%, nem tudom pontosan, de hogyha valaki földdel foglalkozik, akkor nincs munkanélküliség egyáltalán. Mert a földön sose lehet azt mondani, hogy vége a munkának. Tehát, hogy nincs olyan. Vagy nincs olyan, hogy akkor a föld nem ad termést. Természetesen lehetnek extrém körülmények, nem esik az eső, vagy valami katasztrófa van. Ez általában ritkán következik. De hogy a gazdaságban milyen rendszeresen van válság, akkor elég rendszeresen volt. Első világháború előtt volt válság, második világháború előtt volt válság. Ez a mostani kapitalizmusban a gazdasági válság megoldása mindig háború. De ez a fajta megoldás igazából teljesen fölösleges. Teljesen fölösleges, mert korábban nem voltak ilyen mértékű háborúk, nem voltak ezek. De az igazi megoldás erre a gazdasági válságra igazán nagyon egyszerű. Önfenntartó gazdálkodás és tehénvédelem. Most Szahadé Prabhu tartotta a tehénvédelemről egy nagyon jó leckét, és mondta, hogy igazából ő könyveket írt arról, hogy a tehénvédelem megoldja a világunk a gazdasági problémáját. Hogyha védjük a teheneket, nem küldjük őket a vágóhídra, és csak hűtjük a földet, ez a világnak képes megoldani a gazdasági problémáját. De mivel az emberek nem hisznek Istennek az elrendezésében, és ezt Istennek a terve, nagyon egyszerű megélni. Nagyon egyszerű megélni, de hát ez már túl primitív, és annyit hallottunk már arról az iskolában, hogy ez nem jó, hogy akkor nem is hiszük el talán. De ez Krisnának az elrendezése, ugye a gazdasági fejlődése, hogy földművelés és tehénvédelem, ez a világnak minden gazdasági problémát tudjuk mondani. Ez a fő dolog, kell, hogy valamit tenni, kell valamit lakni, kellenek ruhák, és ezt mind tudja ezt biztosítani. Jó, akinek még kérdése ehhez? Itt a végére, akkor mondja, mindjárt felolvasom.
Lelkes.
Igen, lelkes lesz. És mondja. Kifejezik, hogy... Szörnyű alkom látványa felzaklatott és megzavart téged. Legyen ennek vége. Kedves baktám, szabadulj meg ismét minden aggodalomtól. Megbékélt elmével most azt a formát láthatod, amelyre vágysz. Itt mondja Krisna, hogy... Így beszélt Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége Arjunához, hogy felfedte előbb négykorú, majd kétkorú formáját, így módon önt fel bátorságot a megrettent Arjunának. Amikor Arjuna megpillantotta Krisna eredeti formáját, így szólt. Ó, Janardhan, emberhez hasonló gyönyörű formád láttán elmény megnyugodott, és lelki állapotom újra a régi. Tehát, hogy amikor meglátta Krisnának a kétkarú formáját, akkor újra visszanyerte lelki egyensúlyát. Ez nagyon érdekes szó, hogy így jönt a bátorságot a megrettent Arjunába. De ha hozzá összehasonlítjuk Arjunát velünk, Arjuna megölt, ott volt a csatatéren, és félelmet nem ismerve harcolt. Úgyhogy ha csak mi meglátnánk azt a csatateret, akkor nem biztos, hogy meg tudnánk őrizni a lelki egyensúlyunkat. Tehát, hogy az nagyon szörnyűen néz ki egy csatatér. Levágott fejek, lábak, karok. Igazából úgy írja a Mahabharat, hogy folyók folytak a vérből. Tehát, hogy ott voltak patakok, és a vér folyt bennük, mert annyi katona meghaltott a csatatéren. Tehát egy nagyon megdöbbentő látvány volt, és Arjuna akkor nem veszítette el a lélek jelenlétét. Amikor meglát ezt az univerzális formát, akkor ez már neki is sok volt. De nekünk nem kell, mi előbb meg tudunk ijedni, nem kell nekünk az univerzális formát látni. Tehát, hogy mi korábban meg tudunk ijedni ennél. De amikor meglátta Krisnának a kétkarú formáját, akkor újra visszatért az egyensúlya. Ugyanúgy, hogyha mi tudunk mindig emlékezni Krisnára, lehet, hogy most nem látjuk ezzel a szemünkkel, akkor mi is kiegyensúlyozottra tudunk maradni ezáltal az emlékezés által. Ez így jó? Más kérdés esetleg? Mikor folytassuk? Február után?